Köszöntlek benneteket, Isten hozott mindannyiótokat. Ha annyit megtennénk most, csak egy pár másodperc erejéig, hogy ahol üres szék van, hogy ott tegyétek fel a kezeteket, légy szíves. Azért, hogy akik ott bolyongtok, ti lássátok, hogy jó, van ott még üres szék bőven. Még egy picit tartsátok, légy szí, itt van egy ötös csoport, ott egy nyolc szék. Hát itt az használhatatlan ott. Köszönöm szépen, köszönöm. Na, akkor belecsapunk. Tudjátok, csak a rend kedvéért mondom nektek, hogy az utolsó sémáról beszélünk. Volt 18 sémánk, ez az utolsó. De most nem mondom el mind a 17-et, ami ezelőtt volt, mert azt hiszem 5 évvel ezelőtt kezdtünk el róla beszélni. És hogy nem látnám ennek túlságosan értelmét. Viszont annak igen, hogy egy röviden visszatérjünk arra, hogy tulajdonképpen miről van szó, már csak azért is, mert megosztom veletek ezt az élményemet, bár egyszer-kétszer már megtettem, hogy mikor elkezdünk beszélgetni, önismereti csoportokban valamilyen sémával kapcsolatosan valami előkerül, az a tapasztalat, hogy amiről én azt gondolom, ti mind tudjátok, valójában erről szó sincsen. Tehát éppenséggel hiába mondom el 5-ször, az egyáltalán nem jelenti azt, hogy az nálatok tudásként megjelenik, ami éppenséggel semmilyen rendkívüli információt nem hordoz számunkra, hiszen a kommunikáció egyik alapszabálya, hogy a kommunikáció tartalmát a befogadó fél határozza meg. Ennyi, tehát ti vagytok a főnökök, én pedig jártathatom a szám egész nyugodtan. Úgyhogy csak azért a 18. séma büntető készenlét. Nem biztos, hogy ez a legjobb fordítás, de nagyon jól mutatja azt, hogy aki ebben a sémában szenved, és minden sémának van 4 eleme, érzések, gondolatok, szelektív emlékek, ezekhez kapcsolódó testi fizikai állapotok. Olyan sémákról beszélünk, amelyek gyerekkorban alakulnak ki. És most csak annyit, hogy erre a sémára az jellemző, hogy aki elsősorban gyerekkorában, hiszen ez a témánk, valamit nem tesz jól, valamit elront, hibázik, téved, egyszer csak olyan szülői, vagy nagyszülői, vagy pedagógusi magatartással találkozik, hogy a tévedést, a hibát, a bűnt, a rosszat, persze abból a szempontból nézve, aki éppen büntet, azt gondolja, hogy az egyetlen reális válasz a rosszra, a tévedésre, hibára, gyöngeségre, sőt esendőségre is, hogy a bűnös meg kell büntetni, ezért ő neki bűnhődnie kell, ezért ő fölötte ítéletet kell tartani, és szemet szemér, fogad fogér. És aki ezzel a sémával él, tulajdonképpen szinte kizárólag arra koncentrál már felnőttként, hogy ki mit csinál, vagy mit nem csinál, mit mulasztott, nincsenek szándékok, nincsenek körülmények, ezeket nem mérlegeljük, és ha valaki valamit mi szempontunkból rosszul tett, akkor őt meg kell büntetni, neki bűnhődni kell, és mi ítéletet tartunk fölötte. És tulajdonképpen az, ami iszonyatosan fájdalmas annak, aki ezzel a sémával él, hogy amikor éppen a büntetés szakaszában vagy, akkor szinte fölfüggeszted a kapcsolatot. Az a jelenség, valahogy így figyelhetjük meg, hogy akkor addig az egy napig, egy hétig, egy hónapig, ki tudja meddig, ameddig te büntetsz, és azt mondod, hogy őnek most bűnhődni kell, addig minthogyha nem is az lenne a kapcsolat köztetek, amiről a másik azt gondolta, hogy ez a ti kapcsolatotok. Hogy mintha megszűnne ott egy meghitt viszony, megszűnne egy férj-feleség viszony, megszűnne egy baráti viszony, mintha azt fölfüggesztenénk addig az ideig, és amíg én azt nem mondom, hogy jó, most már akkor megbűnhötted, most már akkor, na akkor, mintha megint fölvenném a fonalat. Hát nem csoda, hogyha valaki ezzel a sémával él, nehezen talál tartósan barátokra. Hogy a férje, feleség, aztán a gyerekei előbb-utóbb... Arról beszéltünk, és ezt tartom nagyon szépnek és izgalmasnak, hogy ezért tulajdonképpen, aki ezzel a sémával él, azt mondja, most leegyszerűsítem, hogy mindenek fölött az igazság. Kivel, mikor, mi, hogyan történt. És ha ezt tudjuk, utána ebből pedig az következik számára, hogy büntetés és bűnhődés. És mi az, ami az igazságot gyönyörűen kiegészíti? Ez az együttérzés, az irgalom és a megbocsájtás. És úgy szeretnénk az együttérzésről, irgalomról, megbocsájtásról, részvétről, szánalomról, megértésről beszélni, hogy, és ez nagyon fontos nekünk, hogy az igazságot soha ne tévesszük szem elől. Ugye ez ami nekünk nagyon fontos. Nem fizethetjük meg az irgalomnak, a megbocsájtásnak, az együttérzésnek, a részvétnek, a szánalomnak azt az árát, hogy úgy teszünk, mintha ez nem lenne. Mert ez hosszú távon, azt mondhatnám, korai halálhoz vezet. De ez most csak egyetlen szempont volt. Te realitásvesztéshez vezet. Hogyan tudunk úgy irgalmasak lenni, megbocsájtóak, hogy nem tagadjuk azt, hogy kivel, mikor, mi és hogyan történt. Hogy ezt mi hogyan tettük, vagy mások, ővele mit csináltak. Hogy ezt nem tagadjuk. Ez nagyon fontos nekünk. Tehát ebben a világban vagyunk, ezt szeretnénk érvényre juttatni, a megbocsájtást, együttérzést, úgy, hogy ezt szem előtt tartjuk. És emlékeztek, ezt is gyorsan elmondom ezeket. Gyerünk. Azt mondja, tényleg csak fölsorolás szerűen, mert múltkor vannak, akik kihagyták ezt az alkalmat. És akkor azért. Tényleg. Most eszembe jutott, ezt éppen most megemlegettem néhány nappal ezelőtt. Tudjátok, a kedvencem az, mikor valaki jön, és a következő gyónja. Jól mondtam? Gyónja. Kicsit olyan gyónja. Nem olyan, nem annyira emelkedett szó ez így. Gyónja. A vidéken nénik, nem tudom, szeretik cifrázni. Biztos azért a népdalt is, meg a táncot is. Azt mondja, hogy gyvónja. Beletesz egy V betűt, az nagyon, nem tudom, hogy elegáns-e, de minden esetre egy cifrázás, egy gyvónja. Szóval, mikor valaki azt gyvónja nekem, hogy jaj, Feri atya, vasárnapi misét halasztottam. Hát ez az egyik tündérbogár kedvencem, a vasárnapi mise halasztás, hétfőre mondjuk, vagy kedre. De a legjobb, amikor a következő vasárnapra harasztja ezt a vasárnapi misét, és azt mondja, hogy elhalasztottam, de kétségkívül itt vagyok. 48 misét halasztottam el ebben az évben, és most itt vagyok, és ezzel most mind értitek. Hát valamit nem lehet elhalasztani, hanem mulasztani lehet csak. Összekarnak már annyi. Szóval nem akarom elhalasztani, hogy el ne mondjam, csak egymás után, hogy benne legyen a fületekben, hogy mi is ez a kultúra, visszaülök ide, mert itt vagyunk, megértés, együttérzés, megbocsátás, irgalom, mi is ez, amiről beszélünk? Itt arról beszélünk, hogy az érzelmi intelligencia hogyan fejleszthető. Lépésről lépésre szálazva, kicsit olyan nyögvenyelősen, szájbarágósan, minden mögé oda teszünk még egy V betűt. Hogy úgy, jó, még. De hogy életünkben először egyszer, hogy minden részletét képesek legyünk megfigyelni. Na, gyerünk. Első pont, például valaki jegyzeted, olyan gyorsan fogom mondani, hogy lehetetlen lesz leírni. Fölismerem mások érzéseit. Jó, nem fűzök semmit. Kettő, megértem az érzéseket. Egyáltalán megértő vagyok azzal kapcsolatban, hogy ő érezhet valamit. Három. Elfogadom az érzéseit, és mögöttük a személyt is. Zárójel, minden, amit mondok, magammal kapcsolatban is ugyanígy van. Oké. Négy, engedélyezem az érzéseket. Szabad, hogy legyenek. Öt, együttérző vagyok, és ezt ki is fejezem. Hat, az érzelmeket lehetőségnek látom egy közelebbi vagy mélyebb kapcsolat szempontjából. 7. Meghallgatom másik érzéseinek a kifejezését, de jó esetben észreveszem, meghallom és fölismerem azokat az érzéseket is, amelyeket a másik ebben a kapcsolatban meg se nevezett. De én arra érzékeny vagyok és fölismerem. Következő, elismerem az érzések jogosságát, és hitelesítem azokat. Hogy joggal érzed ezt. Valaki, amikor egy sémától küszködve, verve, mondjuk az egész életét végig szorongja, vagy végig aggódja, vagy végig dühöngi, akkor is adhatok neki elismerést, és azt mondhatnám kétségkívül, nem miattam szorongsz. akkor se te úgy gondolod, hogy ennek én vagyok az oka. Nem, én látom, mert erről sokat beszéltünk, hogy gyerekkorodtól kezdve alakult és mélyült el ez a szorongás, amit most itt is megélsz. Annak az oka nem nálam van, csak itt is megjelenik. Ezzel együtt tudom hitelesíteni a szorongásod, és azt tudom mondani, miután végigmentem már ezeken az előző pontokon, hogy nagyon megértő tudok lenni, hogy benned ez a szorongás van, még ha nem is én vagyok az oka. Ha, ez nagyon nagy dolog. Oké. Következő. 9. Igyekszem megnevezni az érzéseket vagy érzelmeket, a sajátomat vagy a másikét. Nem azért, hogy ezzel valamiféle, nem tudom, ilyen diagnózist adjak, hanem ha megnevezem, már ez is egy nagy segítség, akkor már kézbe tudtam venni, már rá tudok nézni. Akkor már nem csak itt van, és csinál velem akármit, hanem kijebb raktam a megnevezéssel, akkor már tudom, hogy miről is van szó, hogy mit tudok azzal kezdeni. Oké, gyerünk. És itt kezdtünk el, ez milyen izgalmas volt, emlékeztek, arról beszéltünk, hogy már most megértettük azt, hogy ha valaki az érzelmi intelligenciában valóban szeretne növekedni, valahova jutni, előbb-utóbb az igazságra szüksége lesz. Az érzelmi intelligenciának az igazság a kiegészítő értéke, mert a megértés, az együttérzés, a megbocsátás, az irgalom és az igazság és az igazságosság egymást kölcsönösen megalapozzák, föltételezik és kiegészítik. Azon kívül pedig átjárják egymást. Föltételezik, kiegészítik, megalapozzák és átjárják egymást. És itt a 10. pontnál ez egyszer csak kimondásra kerül. Hogy az érzelmi intelligenciában előre akarok jutni, egyszer csak határok kijelölésére lesz szükségem. És itt a legalapvetőbb határok kijelölése az, hogy képes vagyok megkülönböztetni azt, hogy mit érzek, és hogy mit csináltam. Hogy nagyon féltékenynek érzem magam, megnéztem az e-mailjeidet, amíg zuhanyoztál. És a kettőt nem mosnám össze. Mert a kettő nem ugyanaz. Tehát akkor elkezdek megkülönböztetéseket, határokat, és azt mondom, igen, hát tudod, rettenetesen féltékeny tudok lenni. Most egy folyamatban vagyok, most kezdek ráeszmélni arra, hogy a féltékenységemnek mennyire vagy te oka, hogy gazember vagy-e vagy nem. Ez még nem derült ki. Vagy pedig hát én nagyon sérült voltam, az anyukám, apukám megbízhatatlanul szeretett nekem, az az alapélményem, hogy a szeretett személy állandóan eltűnik és elárul engem. Ezért hozzá, hogy gyári féltékenységem van. És ez egy sémának a része, és ezért még bárkivel együtt lennék, én bennem a féltékenység mindig föltámadna és föllázadna az intimitással szembe. Mindig. Most kezdem el megpróbálni megkülönböztetni, hogy mikor jogos a féltékenységem, mert hogy tényleg megígértél valamit, és nem csináltad. Sőt, na. Vagy pedig mikor szól én rólam. Tehát a 10. pont, itt egyszer csak elkezdünk, most már tényleg elkezdünk gondolkozni. Most az érzésekkel már tovább nem tudunk jutni. Tehát határokat húzunk, megkülönböztetéseket teszünk. És igen, jól van, gyerünk. Annyi mondani valóan van, értitek, hogy már gyerünk. 11. pont, célok kitűzése. Mindezt éreztem, és átéltem, és nem ragozom. Jó, és most mi a célom azzal, hogy ez történt, és én ezt éltem meg, és most ezek az érzések vannak bennem. Hűtlen voltál hozzám, elárultad a titkomat, kiadtál engem, egy társaságban rosszat mondtál rólam. Igen, ez nekem nagyon fáj, vagy dühös vagyok, vagy csalódott, vagy ingerült, vagy frusztrált, és mi a célom most ebben a helyzetben? És a célkitűzésnek óriási jelentősége van. Mert a következő pont így szólt, a lehetséges megoldások kidolgozása. Na de hát akkor tudok lehetséges megoldásokat kidolgozni, ha megvan a jó kis célom. Ha nem határozom meg a célt, annyi nekem. És emlékeztek, itt most kell a 3 szék, de ne legyen 2 fekete. Azt mondja. Ugyanis az életünkben állandóan ezt a 3 széket látjuk, hogy valaki valamit csinált velünk, vagy mi vele, és azt mondjuk elárulta a titkomat. Kiadott engem. Hátam mögött rosszat mondott rólam. Azt mondom, na, ha én most ordítanék vele, vagy beolvasnék neki, én is megcsinálnám vele, szemet szemért, fogad fogért, ez jogos lenne. Jogos lenne. Átülök ide. Hát, hogy igazságos lenne, azt lehetne mondani nagyon sokszor, amikor úgy indulatból csinálnánk valamit, hogy én felőlem igazságos lenne, felőle nézve már nem. Ugye azt mondja, te ezt csináltad? Akkor én is. Akkor azt mondja, az felőlem nézve egész igazságos. De ő azt mondja, hogy hát de értem, de én nem csináltam valamit jól. Most ha te is ezt csinálod velem, ebben mi az igazságos? Hát akkor te se az igazság alapján jártál el. Tehát ha úgy ösztönösen csinálunk dolgokat, a jogosságokra hivatkozva, nem egyszer az történik, hogy felőlünk nézve mondhatjuk, hogy igazságos, a másik felől nézve nem. Vagy egy harmadik szempontból nézve egyáltalán nem az. A harmadik szempontból nézve azt mondjuk, hogy félig igazságos, félig nem. És átülök ide, és azt a kérdést teszem fel, hogy és méltányos? Azt hát az meg végképp nem. És képzeljük el, hogy ez a valaki egy férfi, aki úgy egyszer csak úgy mondott rólam egy csúnyát egy társaságba. És jogos lenne, hogy akkor miért te dumálsz, és te mit csináltál múlt héten? Na, ez jogos. De azt mondom, hogy ide ülök, hogy igazságos lenne, ha ezt csinálnám, mert jogosnak jogos lenne. Igazságos lenne. Azt mondom, hogy hát tulajdonképpen felőlem nézve se lenne ez igazságos, mert én nekem meg gyakrabban eljárom a szám. Hát én ezt egy csomó, minden héten csinálok valamilyet. Ő meg kifejezetten szokott erre figyelni. Hát ha most, ha így mérleglem, azt mondom, hogy jogos lenne, de tulajdonképpen még csak igazságos se lenne. Felőlem nézve se lenne igazságos. Hát ezzel kapcsolatban vagyunk, és még így is te vezetsz. És megkérdezem, hogy méltányos lenne, azt mondja, hát minden lenne, csak méltányos nem. Mert egyébként akkor délután hívod be a főnököd, és mondta azt, hogy ki vagy rúgva. Hát azért csak képes vagyok mérlegelni azt, hogy milyen körülmények között hangzott el ez a rossz mondat. Hát, hogy nem tudom, én milyen lelki állapotban lettem volna a te helyedben. Hát ezt nem nevezném méltányosnak, hogy én is beléd rúgtam. Akkor se, hogyha nem volt szép vagy helyes, amit csináltál. Te egyáltalán nem volt méltányos. Ezt miért mondom? Kössük össze az előző ponttal, hogy van valami célunk azzal, hogy ami történt és amit átéltünk, ami érzéseket keltett bennünk. És aztán, hogy megoldási lehetősége, kiválasztása. Hát, ha megvan a célom, azt mondom, hát tulajdonképpen most idejövök. Rendben van, ez történt, én ezt érzem, dühös vagyok. Mi a célom? Mondjuk az a célom, hát te a feleségem vagy. Hát, vagy a férjem vagy. Most ezt mindjárt át is élem, így nagyon... Hogy hát én veled akarok élni. Hát egy tartós, elégedett kapcsolatban szeretnék veled lenni. Hát az a célom, hogy akármi is történik, ezt a kapcsolatot mi erősítsük. Ezért az van bennem, hogy az életnek ezek a nehéz pillanatai tulajdonképpen lehetőségek arra, hogy szorosabbá válik a kapcsolatunk. Hogy kifejezhessem azt, hogy téged úgy szeretlek, ahogy senki mást. Hát mert te vagy a férjem, vagy a feleségem. Hát ha valahol igazán be akarom vetni magamat azért, hogy kifejezzem, hogy te mennyire fontos vagy nekem, te vagy a legfontosabb férfi, a legfontosabb nő, hát ezt ki akarom fejezni, hát akkor az a célom, hogy ebből valamit szeretnék megmutatni. Ez nagyon fáj, de hát akkor a következő fog kiderülni. Lehet, hogy valami jogos, de hogyha a jogosság alapján cselekszem, pont a célommal szembe megyek. Attól az még jogos. Csak pont a másik irányba mentem. Akkor értitek a célom szempontjából, fújhatom, hogy jogos. De attól az még jogos. Képzeljük el, hogy felőlem nézve igazságos. Rendben van, csak a célom szempontjából. Most ütöm az asztalt, hogy így igazságos úgy, de mi van a kapcsolattal? És még azt is mondhatnám, most a méltányosság alatt szívem szerint azt érteném, hogy abban benne van az együttérzés meg az irgalom. Azt mondom, hogy hát akkor tulajdonképpen a célom szempontjából mindenképpen egy méltányos választ szeretnék erre adni. És lehet, hogy úgy fáj nekem, és úgy magamban azt mondom, hogy életében egyszer csinált velem egy ilyet. Legalább lehetőségem van nagyvonalúnak lenni. Meg jól is esik. Hát jól esik. És tudom, hogy ő egy milyen érzékeny valaki, hogy este nem fog tudni elaludni, mert őt fogja jobban bántani, mint engem. És hogy milyen nagy dolog lesz neki, akkor este visszagondol arra, mert neki fájni fog, hogy ezt mondta, hát nem hülye. És hogy kezd már kibenni belőle a kirúgással kapcsolatos összes indulata, és azt mondja, jó, én most nem kirúgtak, és belerúgtam a házastársamba. Hogy valószínű, hogyha arra gondol, hogy én ezt nem tettem szóvá, szerintem szeretni fog. Azt mondja, de milyen nagyszerű dolog, hogy tényleg a bárkit bármikor kirúghattak a munkahelyéről, és hogy milyen nagyszerű dolog az, hogy olyan férjem van, vagy olyan feleségem van, aki nem dörgöli rögtön az orrom alá, ha valamit nem csináltam jól. Hogy de jó, hogy van olyan, hogy otthon. Hát és kétség kívül ez az otthon, most derült ki délután, hogy ez a férjem. A férjemnél vagyok otthon, nem a Kökölcsin utca 24-ben. És milyen nagy dolog, hogy pont amikor üt, vág az élet, akkor élményem lett aznap arról, hogy én otthon vagyok a társamnál. Hát most, hogy mondom, hát mert ilyen egy igazi társ. Én azt hiszem, most megyek is, mondom is neki, hogy te úgy sajnálom, mert akkora hülyeség volt ez délután. És ebben a pillanatban nekem a megbocsátás örömet okoz. Hát egyszerűen pont a célommal összevág. Most történt valami olyasmi, amitől este a kapcsolatunk szorosabbá vált, és élményszerűen pedig átélhetően összetartozunk, hetek óta nem történt velünk ilyen. Hát mert vittük az életet, mentek a dolgok, nem volt semmi baj, és most este úgy tartozunk össze, mint hetek óta nem. Ha, hónapok óta. Ezért fontos volt megkülönböztetni, hogy rendben van, hogy jogos, élhetünk e szerint. A kapcsolatainknak nem fog jót tenni. De az nem jelenti azt, hogy nem mondhatnánk ki, hogy jogos, igazságos. Ahova legszívesebben leraknám a sejhajomat, az a méltányos. És amikor a méltányos megoldásokra törekszünk, most elviszem ezt a széket, most megint legyen igazság, és együttérzés, megbocsájtás, amikor a méltányos megoldásokat választjuk, abban egyszer csak fölragyog valami, amire ezt mondhatnám, hogy irgalom. De közben az igazság felől indultam el. Szeretnék erre valamilyen megfelelő választ adni. Most megint nem győzöm, mert bolondulok a székekért. Ez lehet, hogy valami fét is nálam. Azt mondja, hogy... Itt a három szék. Hogy milyen gyakran hallom ezt, honnan indultunk el? Úgy egyébként gyereknevelés. Ugye John Gottman, érzelmileg intelligens, meg fejlett, meg mindenféle gyerekek. Ugye ez a szakirodalmunk, ez a sorvezetünk. Olvassátok el, hogy érdekel. Jobban van benne, mint ahogy én mondom. És milyen gyakran lehet ezt tapasztalni? Jaj, férj és feleség jön hozzám. Általában csak a feleség jön. És a... Maradjunk a realitás talaján. Igen, de most mondjuk szidja a férjét. Na, és akkor körülbelül ez a kérdés szokott fölmerülni, hogyha itt vagyunk, hogy most akkor mit csináljak? Na, kérek egy receptet, de aztán működjön. De úgy, hogy csinálom, és akkor már is minden. A másik szék az, hogy elkezd bennem finomodni valahogy a társas és az érzelmi intelligencia, azt mondom, hát rendben van, de tényleg egy fontos kérdés, hogy mit csináljak a gyerekemmel, mit csináljak, hogyha szemtelen, mit csináljak, hogyha bepisil, mit csináljak, ha szorong, mit csináljak, hogyha sír, mit csinál. Na, mondjuk lehet, hogy ennél egy picit nem akarom ütköztetni ezt a kettőt, de lehet, hogy néha fontosabb kérdés, hogy hogyan. Rendben van, ezt firtathatom, hogy mit mondjak a gyereknek, ha, mit mondjak a kliensemnek, ha, mit mondjak az osztályban a renitens kölyöknek, ha, mit mondjak a férjemnek, ha. Lehet, hogy a célomhoz közelebb visz, ha azt a kérdést teszem föl, hogy hogyan.
hogyan mondjam? De van egy harmadik szék is. Szerintetek az mi? Még közelebb visz ahhoz, hogy a lehető leginkább tudjam, hogy mit érdemes mondani. Nem gondolom, hogy kéne tudni. Ez most miért kéne tudni? Most, hogy? Együttérzés? Igen, ez a igen, együttérzés. Az egy... Nem. De jó, de valahogy itt, ahogy átéreztem, hogy a hogyanba benne együttérzéssel. Tehát ha az együttérzést a hogyanba nagyon benne van. Hogyan? Együttérzéssel. Úgy, hogy abban az együttérzés ott legyen alapként, és aztán valahogy kifejeződjön. Szóval azt én ide raknám. Mondjak-e egyáltalán valamit? Én mit hallanék szívesen? Ó, izgalmas. Én mit érzek? Azt hagyjuk. Ne, egyáltalán nem az fontos, hogy én mit érzek. Az fontos. Mikor mondjam? Jó, teljesen körbejárjátok azt, amit én ide szeretnék hozni. Hogy nem mondom, hanem csinálom. Azt talán inkább a hogyan. Mi a cél? Rákérdezek? Mire? De most tényleg, de nem vagyok olyan okos, hogy ezt rögtön tudjam. Megkérdezni a másikat. De nagyon köszönöm szépen, hogy vettétek a fáradtságot ahhoz, ne csak, hogy valami szülessen, amit mondtátok is. Köszönöm szépen. Jól esett, mert akkor, na, hogy leülnék ide, és azt mondanám, hogy itt a harmadik székem, ott van az, hogy jó, de mit kéne mondanom? Akár az, hogy mit kéne csinálnom? Itt, hogy hogyan kellene mondanom? Hogyan kellene csinálnom? És ezen a széken pedig az van, hogy tulajdonképpen hogy vagyok én veled? Vagy milyen a viszonyunk egymással? Hogy akarok én kapcsolódni hozzád? Milyen szemmel akarok rád nézni? Hogy vagyok én? Hogy kapcsolódok hozzád? És az az érdekes, hogy a férjek, a szülők, a pedagógusok, a segítők, és mindenhol ezt kérdezik, jó, de mit csináljak? És akkor úgy, gyere velem. Az sem rossz, hogy azt kérdezed, hogy hogyan, de menjünk még tovább. Hogy mi lenne, itt leülnénk, és hogy megkérdeznéd, hogy tulajdonképpen hogyan látod a férjed, milyen szemmel nézel rá, mi az a viszony, amit ápolsz vele? Mert hogyha én itt ezen a széken azt mondom, hát ő a legfontosabb férfi az életemben, az a célom, vele akarok élni. El tudom fogadni az életet, nagyon ágas, bogas, egy csomó probléma van, nehézségek vannak. Hát az a férjem nem tökéletes, pont úgy, mint én. Hogy hát nagyon értékes embernek látom. Nagyon, nagyon. Sőt, hát csak egy férjem van. Na, hát akkor rendkívüli. És hogy ezért szeretnék megbecsüléssel nézni rá. Hát itt tisztelettel. Aztán ezután azt hiszem, hogy nagyon, nagyon értékelve az összes nagyszerű dolgot, amit értem eddig tett. Hát egy csomó mindent csinál. Jó, ezt most nem akarom ragozni, hogy hogyan. És amikor kristályosodik bennem, hogy hogyan akarok ránézni, egyáltalán mi az a viszony, amit én szeretnék vele. Hát abból szinte már következik, hogy hogyan mondjam. De csomó mindent abban a pillanatban kizártunk, ha meg tudjuk mondani, hogy milyen szemmel nézek rád. Hogy kinek látlak téged, hogy téged értékellek, és fontos vagy. Akkor a hogyan szinte adódik, mert egy csomó minden kiesett. Néha kell egy kis segítség, rendben van. És ebből pedig már szinte adódik, hogy mondjuk körülbelül mit fogok mondani, és mit nem. Szinte csak egy kis kreativitás, egy kis szókincs kell hozzá, hogy akkor valami olyasmit mondok. És olyan érdekes ez, hogy amikor tulajdonképpen elveszítjük azt a nézőpontot, hogy úgy nézzek valakire, hogy hát te vagy, akkor rendre nem az a kérdés merül fel, hogy most hogy látlak téged, hanem most akkor mit kéne csinálni? Most miért nem jó az, hogyha azt mondom neki? Most jó, hát kicsit fölemeltem a hangom, és igazam volt. ez a háromszék nagyon izgalmas nekünk. Mert az érzelmi intelligenciánál tulajdonképpen, és tudjátok, ezek jó testvérei az érzelmi és a társas intelligencia egymásnak, hogy innen szoktunk ezt, hogy akkor mit csináljak, dacos a gyerek. Na, dackorszak. Akkor mit csináljak vele? Hogyan csináljam vele? De tulajdonképpen hogy nézek rá? Ez egy terrorista. Hát úgy nézek rá, nem hajlandó velem együttműködni. Nagyon sok szülő itt tekint a gyerekére. A gyerek kifejezi az érzéseit, és a szülő ezt úgy értelmezi, hogy az a piszok, büdös kölyök nem működik velem együtt. Milyen alapon? Velem. Jó van. Jaj. Jól van. Majd lehet, hogy visszatérek még ide. A sárga széket most elveszem. És akkor azt mondja. Tehát célok meghatározása. A célok meghatározása. Tudom, hogy túljutottam. Egy dolgot akarnék még ide hozni, amit érdemlegesnek látok. Hogy amikor például egy gyerek, vagy a férjem, vagy a barátom, vagy a munkatársam valami olyasmit mond, emlékeztek, arról beszéltünk múlt héten, hogy azt mondja a gyerek, hogy hát meghalt a tengeri malacom. És az a cél, hogy megint éljen. A gyerek mondhatja ezt. Tehát megint éljen, apa, csinálj valamit. Vagy ha nem az apa, akkor anya. De hogy valaki, aki ehhez ért. És akkor fölébredek reggel, és akkor legyen úgy, hogy megint él. Hát az én tengeri malacom. Hát én a répát mindig én vágtam föl neki, pedig kicsi vagyok, de azt én vágtam föl. És a karalábét szerette a legjobban. Igen, és azt is el tudom nektek mondani, hogy nem szabad neki inni adni. Nem, mert elég neki az, ami a karalábéba van. Igen, az én tengeri malacom ilyen volt, nem kellett neki inni. Úgyhogy én szeretném, amikor fölébredek reggel, akkor megint legyen. És hogy milyen nagy dolog, a szülő rájön, hogy az érzelmi intelligenciának a fejlesztése, emlékeztek? Egy pont után nagyon világosan látjuk, hogy egy folyamat, az érzések egy folyamat részei, a megoldás pedig akkor születik meg érzelmi intelligenciával átszőtt megoldás, hogyha egy rendszer részeként látom az érzést, az érzelmet, az indulatot, a vágyat, ha csak önmagában látom, végem van. És ezért azt mondom, hogy hát te Peti, a tengeri malacodat nem tudjuk visszahozni. De soha többet nem lesz már itt. És akkor gyerek zokog, és hogyha, és nem tud, csapkod, és de apa, ez nem igazság, hogy a testvérem tengeri malaca él, az enyém meg megdöglött, hát tudjátok a gyerekek. És hogy milyen nagy dolog, éppen most fejlesztődik az ő érzelmi intelligenciája. Két okból az egyik, hogy ő az érzéseinél lehet, én komolyan veszem azokat, és még mindig erről beszélgetünk. Hát én mondhatom felnőttként, hogy értitek, hogy nem is került sokba. Veszek majd a kétszer nagyobbat. Jó, lesz angolra tengeri malac, vissza fog állni a szőre. Ne rinyáljál már, kinek van ideje erre? Én egy cégvezető vagyok. Tengeri malac, érte, leállnék ízni, sírdogálni minden tengeri malac tetem mellett, akkor... Mit gondolsz, mennyi lenne a profit, te szerencsétlen? Majd én fölkészítelek az életre. Ez semmi, öcsém! Ne tudnád, mennyi veszteség van az életbe? Apámról nem is beszélve, amit ő ilyenkor csinált volna. Mi örülj neki, hogy csak kiabálok, te! Hát, hogy a séma világába egy kicsit betekintsünk. Tehát milyen nagy dolog, hogy de nem ezt csinálom, hanem itt ülök vele, és ő most dühöng, és dühös rám, és nem érti, és olyan...
Kedves hallgatóink, Iránytű címmel Pál Ferenc atya előadását hallották.